Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha Magyarország felfüggeszteni az orosz gáz és olaj vásárlását, akkor a magyar gazdaság azonnal 4%-kal csökkenne, családok százezrei mennének tönkre pillanatok alatt, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, ebben az esetben részben nem lenne energia, ami meg lenne, annak az ára sokszorosa lenne, és 100 000 forintokkal fizetnének többet a magyar családok. Hangsúlyozta, Magyarországnak nincs tengerpartja, ezért hajókon nem tud szállítani sem gázt, sem olajat, kizárólag vezetéken. Hozzátette, egyelőre senki nem tud olyan csővezetéket mutatni, amelyen keresztül el tudnák látni Magyarországot, csak azt, amit még a kommunista időkben építettek ki, illetve amit az elmúlt 10 évben Magyarország déli irányban kifejlesztett. A kormányfő jelezte, beszélt erről az amerikai elnökkel is, akinek elmondta, az IMF magyar gazdaság állapotáról készített jelentése is megállapította, hogy ha leválasztják Magyarországot az orosz kőolajról és földgázról, azonnal egy minutumon belül a magyar gazdaság teljesítménye 4%-kal leesik. Együttműködési megállapodást kötött Olofsson Placid bencés szerzetes tárgyi és szellemi hagyatékának ápolására, feldolgozására és bemutatására a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. A dokumentumot Földvári Nékis Réka, a bizottság elnöke és Hortobágyi Ciril főapát írta alá Budapesten, a bizottság hivatalában. A projekt legtöbb elemét 2026-ban mutatják be, a tervek között említettek egy vándorkiállítást, ifjúsági alkotói pályázatot, tudományos konferenciát, valamint forráskiadványok kiadását. A közleményben idézték Hortobágyi Cirilt, aki kiemelte, hogy Pannonhalma a szocializmus időszakában is működött, és 1000 éves szerzetes közösségként kötelességük bekapcsolódni a múlt feltárásába. A katolikus egyház 4000 új óvodai férőhelyet hozott létre az elmúlt években a katolikus óvoda program keretében, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Dombóváron az Árpádházi Szent Erzsébet katolikus óvoda új épületének átadásán. Soltész Miklós hozzátette, a katolikus református és evangélikus keresztények együttesen 20 000 óvodai férőhelyet újítottak fel, vagy építettek az elmúlt 10-12 évben, ami óriási összefogás eredménye. Közölte, a kormány család politikájának 3 fő pillére van. Az első az anyagiak, a családtámogatások és adókedvezmények, a második az otthonteremtés támogatása, a harmadikat az intézmények, a bölcsödék, óvodák jelentik. Ha ez utóbbiak nem lennének, akkor a szülőknek sokkal nehezebb lenne a gyermekekről való gondoskodás, fogalmazott. Az Európai Bizottság az új 2027 utáni 7 éves költségvetéssel megkezdi a közös agrárpolitika leépítését, 21%-kal akarja csökkenteni a magyar gazdák támogatását a következő költségvetési időszakban, jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben. Magyar újságíróknak nyilatkozva elmondta, az uniós bizottság szeptember 17-én a vonatkozó számokkal együtt nyilvánosságra hozta, hogy a gazdák támogatásának csökkentése miképpen érinti az egyes tagországokat. Brutális vágásra készülnek, a magyar gazdáknak szánt támogatásokat 21%-kal akarják csökkenteni, és mindent megtesznek, hogy ezt a szándékot elfedjék. Leginkább úgy, hogy összevonják az eddigi alapokat, hogy ne lehessen könnyen összehasonlítani az egyes számokat, fogalmazott. Az okokat fejtegetve Dömötör Csaba közölte, az agrárbiztos részt vett az agrárminiszterek legutóbbi tanácsülésén, és nyilvános sajtójelentések szerint zárt ajtók mögött azt mondta, hogy a jelenlegi agrártámogatási rendszer fenntartása nem opció, mégpedig hadi kiadások, illetve a korábban felvett hitelek törlesztő részletei miatt. Sport. 40 éve 1985. szeptember 26-án indult, 717 napig tartó útjára a Szent Jupát vitorlás, fedélzetén Fanándorral és Gály Józseffel, az első magyarokkal, akik vitorlással megkerülték a földet. Magyarország első világkörüli vitorlás útját Fonándor vitorlázó hajóépítő és Gály József vitorlázó tette meg. Egy Balaton 31 típusú hajóból építették meg 5 év alatt a 31 láb hosszú, 15 négyzetméter felülettel rendelkező túrahajót, amelyet Szent Jupátról, a kenusok védőszentjéről neveztek el. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik, szakadozik ugyan a felhőzet, de maradnak erősen felhős területek is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról, szakmai konferenciáról, focikupáról, amatőr sajtversenyről, megsüllyedt épületről, érzékenyítésről és integrált oktatásról is. Tartsanak velünk, érdemes! Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
Mi tegeződünk, szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
Az elmúlt napokban volt egy nagyszabású rendezvény, kezdjük ezzel a beszélgetést, de fogunk olyanokról is beszélgetni, hogy a Baráthegyi Majorságban is terveztek egy nagyszabású rendezvényt, és sok aktualitásról beszámolunk. Tehát mi volt ez a DVTK stadionban?
Az érték vagy konferencia a nevében is egy fantasztikus esemény. Nagyon fontos az, hogy ez ide eljött hozzánk, eddig csak Budapesten volt ilyen konferencia. Az alapkoncepció az néhány éve született meg a belügyminisztérium jogelődjénél, még a gondoskodás politikai államtitkárságon, és most a belügyminisztériumhoz tartozik, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása az egy érték, és maga az ember is érték. Tehát ez az érték, vagy ezt próbálja üzenni, de azt is mondhattam, így a hallgatók ezt fogják érteni, hogy mi hiszünk abban, hogy a Jóisten előtt minden ember egyforma, csak nekünk kell tenni ezért. És ha megnézzük azt, hogy a Magyarországon a foglalkoztatás az hál' Istennek nagyon jó, tehát nagyon alacsony a munkanélküliség, de a fogyatékos és megváltozott munkaképesség embereknél nem tudjuk ezt elmondani. Tehát itt lehet, hogy az elmúlt időszakban nőtt az ő foglalkoztatásuk, de van egy vállalásunk, ez egy ENSZ egyezményen alapul az Európai Unióban, hogy 85%-ra fel kell vinni. Ma Magyarországon közel 200 ezer ember, aki érintett, aktív korú, és ez a van valamilyen papírja, tehát ez a régen mondtuk, hogy le van százalékolva. Hál' Istennek ezt most már nem a munkaképesség csökkenésnek tudjuk be, hanem az, hogy mi az, ami neki megmaradt, és mi az, amit tudunk használni, a többit pedig kompenzáljuk, akár a foglalkoztatás keretében. De nagyon fontos az, hogy számukra lehetőségeket tudunk biztosítani. Egyre több cég nyitott arra, hiszen rájöttek a kényszer miatt, hogy ők egy munkaerőpiaci tartalék. Tehát nem az a cél, hogy nagyon messziről, külföldről idehozunk vendégmunkásokat, hanem az a cél, hogy azok, akik inaktívak Magyarországon, hogy őket hogyan tudjuk bevonni a foglalkoztatásba. Azt is mondhatnám, hogy ez egy nemzeti érdek, vagy minden embernek ez egy alapvető érdeke, hogy az adófizetők pénzéből ne segélyeket osszunk ki, hanem munkalehetőségeket hozunk létre, és azáltal ők is adófizetővé válnak. Ebben a Szimbiózis Alapítvány már egy 25 éve töretlenül próbál tenni, és így kerültünk mi is meghívásra, részben kiállítóként, részben egy pódiumbeszélgetésnél, hogy meséljünk arról, hogy mi az, amit mi teszünk, kikkel dolgoztatunk. Jelen pillanatban az alapítványnál több mint 250 olyan munkavállaló van, aki speciális szükségletű. Tehát itt vannak, akik súlyosabb fokban érintettek, tehát akár értelmileg akadályozott vagy autista személy, de vannak olyanok, akik esetleg egy rák utáni gyógyulási folyamatban vannak, vagy éppen egy olyan csípőprotézist kaptak, ami lehet, hogy segített nekik, de továbbra is nehezíti a teljes körű munkavégzést, de mi gépkocsit kiválóan tudnak vezetni. Nagyon sok rétűség van, tehát lehet, hogy valaki szájról olvas, és speciális fülhallgatója van, de ugyanúgy teljes értékű munkát tud végezni. Lehet, hogy valaki gyengében lát, de a maga tapintó érzékenysége és tudása az mindenkiét felülmúl, és nagyon jól tud akár egy ilyen összeszerelési tevékenységet is végezni. Nekünk az a feladatunk, hogy találjuk meg a megfelelő munkahelyet számukra, és ezeket akár tudjuk adaptálni, és így próbálunk közösen gondolkozni akár nagy cégekkel is. Tehát az is tapasztalat volt, és erről is szólt a konferencia, itt megjelentek akár ilyen nemzetközi piacra bedolgozó cégek is, hogy aki nálunk esetleg jól dolgozik, hogy hogyan tudjuk kiközvetíteni, vagy mi hogyan tudunk olyan résztevékenységet átvenni, ahol bedolgozunk akár olyan cégeknek is, akik világmárkákat állítanak elő, és egy fontos társadalmi tudatos küldetésük az, hogy speciális szükségletű embereknek adjanak munkalehetőséget ezáltal.
A magyar törvények is segítik a foglalkoztatást, de beszéltünk korábban arról, hogy eléggé kevés az az arány, amit kihasználják ezek a cégek, tehát egy adót kell fizetni, hogyha nem foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű eszemét, ugye?
Ez így van, és szerintem ez egy olyan kérdés, amit hál' Istennek, hogy egyre jobban próbálunk mi is propagálni, és nagyon fontos, hogy ezt megkérdezted, és erről tudunk beszélni. Ez egy ENSZ egyezményen alapuló Európai Uniós és hazai jogszabály is, hogyha valaki legalább 25 főt foglalkoztat, és hál' Istennek sok ilyen cég van, akkor ők vagy foglalkoztatnak a megadott százalékos arányban, tehát Magyarországon 5,5% a fogyatékos emberek aránya, tehát legalább 5%-ban foglalkoztat ilyen emberkét, az azt jelenti, hogy 20 emberenként egy ilyen ember jön ki, ez az 5%-os kvóta, és elég mondjuk akár 4 órás minimálbérrel foglalkoztatni, ezzel már tudjuk teljesíteni a jogszabályi feltételeket. Aki nem foglalkoztat, annak be kell fizetni a rehabilitációs hozzájárulási adót, ami kvázi bemegy egy ilyen szolidaritási alaptípusú adógyűjtő helyre, ahonnan olyan cégek, akik mondjuk védett szervezetek, mint a mi is vagyunk, kapunk egy bérkompenzációt. De a legnagyobb gond az, hogy nagyon sokan fizetnek be, tehát az idei éves várható bevétel több mint 200 milliárd forint. Tehát ez egy óriási összeg. Azt szoktuk mondani, nem kell Európai Uniós pénzekért menni, hogy a foglalkoztatást visszatámogassuk. Itt van a cégek által befizetett pénz, de ez egy nonsens. Tehát a cégekkel, akikkel mi is beszélgetünk, azon kívül, hogy nyitottak mondjuk pénzügyi szempontból, hogy kezdjenek foglalkoztatni ilyen megváltozott munkaképességű embereket, a másik oldalt is kell látni, hogy ezek az emberek, vagy azok az SNS diákok, akik kijönnek az iskolából és ebbe a kategóriába esnek, nincsenek valójában felkészülve a munkaerőpiacra. Vagy azok, akik 10-20-30 éve nem dolgoztak, és egy baleset után próbálnak visszatérni, vagy azok, akik soha nem dolgoztak, és nincsen munkatapasztalatuk, tehát nincsen meg ez a munkaszocializáció, egyáltalán bemenni egy munkahelyre és köszönni. Tehát itt szokott kezdődni. Velük mindenképpen egy hosszú távú, nem csak tervezés, hanem egy felkészítés is van, és mi ebben is dolgozunk, hogy hogyan tudjuk őket felkészíteni a munkaerőpiacra, és ez a kereslet-kínálatnak az összehangolása egy óriási kihívás, de mindenképpen tenni kell ezért. Azt látjuk, hogy az Európai Unió irányából is van egy nyomás, van egy kormányzati szándék is, de mindenképpen ezt a jelen pillanatban egy párbeszéd előzi meg, hogy ezt hogyan tudjuk majd nagyon jól hatékonyan csinálni. Vannak jó előremutató lépések, de mindenképpen nagyon sok a kihívás még ezen a területen.
Most zenélünk egy kicsit, utána pedig egy október 6-ai rendezvényre, egy rendezvénysorozatra is meghívjuk hallgatóinkat. Habnyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk. Mi is lesz a Miskolci Plázában október 6-ától?
Hát ez Miskolcnak az egyik legnagyobb üzletközpontja, és egy együttműködést kötöttünk a Kézenfogva Baráthegyiekkel program a földszinten lévő telekom üzlettel, ami azt jelenti, hogy ez egy társadalmi felelősségvállalási közös gondolkodás van. Hát a Baráthegyiek többen vagyunk, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola, akikkel van egy közös múltunk, nagyon jól dolgozunk együtt, és a Baráthegyi Majorság, ahol autista, értelmi fogyatékos személyek dolgoznak. Szóval gyakorlatilag arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy mindenki lehet vásárló is, meg mindenki használhatja azokat a nem csak közintézményeket, hanem a mindenki által látogatott vásárlóközpontokat is, és ezt hogyan lehet egyenlő eséllyel megvalósítani. Nagyon fontos az, hogy lehet találkozni majd Baráthegyi vakvezető kutyákkal, ki lehet próbálni a kutyasétáltatást, vagy hogyan lehet vakon vásárolni. Ugye ez is egy nagyon nagy kihívás. Például az, hogyha valaki bemegy egy üzletbe, és rajta van mondjuk egy ilyen szemtakaró, és húz egy sorszámot, a sorszám az pedig megjelenik egy LED falon, de senki nem mondja be a sorszámot. Honnan tudom, hogy én fogok következni? Ugye ezek ilyen apróságok. Vagy most már, hogyha vásárolok egy szolgáltatást, akkor egy ilyen laptopon kell aláírni valamit. De ki, hogyan írsz alá, hogyha nem látod? Tehát nem érzed ennek a papír részét, ahogy te tanultad. Tehát nagyon sok ilyen apróság van. De ugyanúgy, ha valaki bemegy vásárolni, de közben zavarja a sok villodzó fény, a sok hang, a sok információ, hogyan lehet ezt esetleg biztosítani, hogy könnyen érthető formában, egy nyugodtabb környezetben ugyanúgy tudjon vásárolni, ugyanúgy tudjon mozogni. Erre nagyon sok nemzetközi tippek, trükkök, technikák vannak, például már Magyarországon is megjelent akár egy nagy áruház szintjén a csendes óra. Vagy az, hogy hogyan akadálymentesítünk egy honlapot, ami nem csak azt jelenti, hogy van egy felolvasó szoftver a látássérült barátainknak, hanem a könnyen érthető módon, hogy hogyan tudsz oda bemenni, vagy előre interneten mondjuk egy aspergeres személy le tudja foglalni az időpontját, el tudja mondani, vagy le tudja írni, hogy ő mit szeretne, és akkor sokkal könnyebb mondjuk egy szolgáltatásnak az igénybevétele. Mi pedig ott leszünk egy standdal, bemutatjuk a termékeinket, hogy mi tudunk itt, mint helyi szinten termelőként, akár szörpöket, legpárokat, sajtot, kézműves ajándéktárgyakat itt karácsony előtt is hogyan állítunk elő, és magukkal azokkal az emberekkel, akik ezt készítik, lehet találkozni, lehet velük beszélgetni, ők el tudják mondani, hogy hogyan élnek, és azonban ez egy nagyon izgalmas találkozás és egy párbeszéd. Természetesen mi is egy kicsit izgulunk, hogy a nagy tömegben hogyan fogunk tudni mi megjelenni, hogyan tudjuk a kollégáinkat felkészíteni, hogy jól vegyék az akadályokat, hogy az október 6-ai héten ott leszünk reggeltől egészen késő délutánig, mi hétfőtől péntekig, a vakvezető kutyások még hétvégén is jönnek, és ez egy nagyon izgalmas történet. Azt gondolom, ez egy előremutató párbeszéd, és reméljük azt, hogy akik velünk találkoznak, nyitottabbak lesznek, akár ha az iskolába bekerül integrált osztályba egy speciális szükségletű gyerek, vagy egy munkahelyre bekerül valaki, hogy hogyan lehet ezt teljesen normálisan kezelni, és hogyan lehet teljes értékűen úgy együtt dolgozni, hiszen ez mindenkinek az érdeke. És egy kicsit gondolkodjunk mondjuk makrogazdasági szinten. Ha nem segélyt adunk, hanem munkalehetőséget biztosítunk, az mindenkinek jó, hiszen sokkal több adóbevétel lesz, és azt gondolom, ebből jobb utat, jobb óvodát lehet építeni, és mindenképpen ebbe az irányba kell elmozdítani a gazdaságot is, de ez csak a mi egyéni gondolkodásmódjunk szintjén tud csak elindulni, hogy ebből hosszú távon legyen valami.
Mennyire gyakoriak az ilyen fajta érzékenyítések, mert ez a társadalom, a többségi társadalom érzékenyítése is valahol.
Ami leginkább jellemző, hogy nagy cégek eljönnek hozzánk, és nálunk a Baráthegyi Majorságban van érzékenyítő program, ahol van, hogy csinálnak egy mini projektet, mit tudom én, lebetonoznak egy járdát, vagy fát ültetnek, de mindenképpen a fogyatékos emberekkel együtt, de mindig van valami közös produktum, tehát hogyan kell közösen krumplilángos készíteni például, vagy jönnek sajtot készíteni, ahol az oktatók, a mesterek maguk a fogyatékos emberek, akik ezt minden hétköznap csinálják. Tehát ez a leginkább jellemzőbb, vagy van, hogy mi elmegyünk egy céges nagy rendezvényre, és akkor ott próbálunk bemutatni dolgokat. Például most, amikor beszélgettünk előtte, autista kvízt töltettem ki a dolgozókkal, de mindenképpen vittem ez a tippek, trükkök, technikák, visszajön ez ma már másodjára, hogy hogyan lehetne mondjuk akadálymentesíteni, nem csak fizikailag egy ilyen áruházat, egy szolgáltatási központot, ahol a modernitás nagyon fontos, de legyen lehetőség bizonyos idősávokban olyan embereknek bemenni szolgáltatást vásárolni, akik maguk is érintettek, vagy olyan szülőknek, akik ilyen gyerekük van, és a gyerekkel együtt mennek vásárolni, hogy hogyan lehet ezt jól és ügyesen csinálni, hiszen ez az áruház érdeke is, hogy minél több igénybevevője legyen. Az, hogy egy ilyen nagy üzletközpontban mi megjelenünk, ez nem annyira jellemző. Remélem, hogy egyre több lesz ilyen a jövőben. Meg azt is el kell mondani, hogy régebben sokkal több osztályfőnöki típusú órára mentünk el az iskolákba. Most az jellemző inkább, hogy az iskolások jönnek el hozzánk, de mindenképpen aznak a kultúráját vissza kell hozni, hiszen egyre több gyerek születik a statisztikák alapján, de ha megnézzük, hogy az autista emberek száma az meg háromszorozódott az elmúlt 5 évben, az egyre súlyosabb fogyatékos embereknek a száma, nézzük meg a speciális óvodákat, iskolákat, egyre többen vannak, az igény pedig az integrációra az pedig óriási. Vannak olyan országok, ahol már a szegregált oktatást megtiltották, és nagyon fontos arról az újfajta szemléletről beszélni, és mi is azt mondjuk, hogy nem mindig a fogyatékos gyereknek jó, ha bevészük egy iskolát, mert azért a kortárs közösség az eléggé, azt is mondhatnám, hogy néha radikális, de néha szörnyen tudnak viselkedni a gyerekek egymással, és ki tudják pécézni a gyengébet. Tehát van, amikor szenved a fogyatékos gyerek. De azzal, hogy nap mint nap ott van, és hogyha van egy jó pedagógus, aki teljesen a normalitás keretei között tudja ezt vinni, az, hogy mi közösen segítünk neki, közösen vannak a programok, az egészséges társadalomnak a fiatal generációja megtanul együttműködni, megtanul problémát megoldani. És valljuk be, a mai fiataloknak a probléma megoldó képessége az nem annyira jó. Sokkal magasabb az öngyilkosságok száma, a fiatalkorúaknál sokkal magasabb a válások száma, pont azért, mert nem tudnak problémát megoldani, és akkor teljesen ilyen azonnali végletes megoldások vannak. Egy fogyatékos gyerek egy integráló osztályba a többségi társadalom új generációjának megtanítja, hogy hogyan tudunk elfogadóbbak lenni saját magunkkal is, családunkkal is, és hogyan tudunk hosszú távon egy befogadó társadalmat építeni.
Ha már az integrált oktatás szóba került, a fogyatékkal élő gyermekeknek ez hogy lehet könnyebb, vagy hogy lehet könnyebbé tenni, erre van valami anyagotok, vagy tájékoztató jellegű sorozatotok?
Vannak nagyon jó anyagok az interneten, de mi mindig a személyes párbeszédet erősítjük, tehát a személyes élménytől nincsen intenzívem, tehát lehet megnézni egy jó videót, lehet egy jó kvíz kitölteni, de akkor, amikor van egy pozitív élmény, ezt mi élményterápiának hívjuk, hogy közösen tudunk valamit jól megcsinálni, és ő is hozzátett valamit, én is hozzátettem valamit, és akkor közösen van egy jó produktum, ez olyan szinten be tud vésődni, erre lehet visszaemlékezni későbben, ebből lehet merítkezni későbben, tehát mindenképpen ezt a fajta közös tevékenységet, a találkozásokat igyekszünk erősíteni, és ebből lehet merítkezni. Visszatérve az integráló iskoláknak a problémájára, tehát nagyon sokszor azt látjuk, hogy a szülők mondják azt, hogy hát a pedagógusnak kevesebb figyelme lesz az én gyerekemre, hogyha lesz egy fogyatékos gyerek. De azt nem gondolják át, hogy az én egészséges gyerekem lesz attól több. És ő lesz egy jó apa, egy jó anya, egy jó munkáltató. Tehát mindenképpen olyan kompetenciákat tud elsajátítani, ami már a munkavilágában sokkal alapvetőbb. Nem azt fogják megkérdezni, hogy hányos dolgozatot írtál 7. matematikából, hanem azt fogják megnézni, és ez az új európai kompetencia térképen rajta van, hogy multikulturális környezetben hogyan tudsz együtt működni másokkal. Például az, hogy hogyan fogadunk el mondjuk kisebbségeket egy munkahelyen, tehát hogyan tudunk együtt leülni egy asztalhoz, hogyan tudunk egy gyártósoron közösen dolgozni, ezek mind olyan alapvető kompetenciák, amitől egy munkavállaló sokkal több lesz. És erre az integrált oktatás az volna az egyik legkiválóbb terep.
csapatépítő foglalkozásokat, tréningeket is tartotok. Ugye be lehet jelentkezni, akár nagy cégek szoktak is bejelentkezni, és egy-egy csapattal kimennek, segítenek, és együtt dolgoznak, amiről már így érintőlegesen beszéltünk, és mesélj ezekről a tapasztalatokról.
Két típusú találkozás van. Az egyik, amikor az irodákból kiszabadulnak az emberek, akik egész nap a számítógép előtt ülnek, és számukra igazi kihívás mondjuk egy kerítésnek az összeállítása, vagy egy térkőlerakása, és akkor ezek mindig ilyen vidám alkalmak, amikor látszik, hogy annak is örülnek, hogyha már kint vannak. Azt, hogy most valamit kell csinálni, és közösen csinálni, az egy kihívás is, de mindenképpen ez a vidám társaság. Azt gondolom, hogy az ő esetükben mindig fontos egy olyan tudatosítás is, hiszen ők dolgoznak mondjuk a cégeknek a könyvelésével, hogy mik azok a pénzügyi motivációk, hogy hogyan lehet egy céget akár úgy motiválni, meg hogyan lehet olyan standardokat bevezetni, ami nem csak az esélyegyenlőség miatt fontos, hanem akár jogszabályok miatt fontos. Most el kell mondani, hogy van egy új irányzat az Európai Unióban, ez az ESG irányzat, ahol a minden olyan cég, aki például tőzsdén van, hogyha nem csak az environmental, a környezetvédelmi, hanem a szociális és a governance, az átlátható gazdálkodás követelmények megfelel, akkor fog tudni nagy pályázatokhoz jutni, meg akkor fog tudni kereskedni az Európai Unión belül, és hát ez egy óriási nyomás, hogy ilyen auditok kötelezőek lesznek már a következő évtől, tehát nagyon sokan minket amiatt keresnek, hogy ennek az auditnak hogyan tudnak erre felkészülni, és küldik a, úgymond, a fehér galérosokat. És van a másik csapat, akik azért jönnek el, ők a kék galérosok, akik amúgy is dolgoznak a cégnél, a cégnek a kultúrájában benne van az, hogy egy esélyegyenlőségi napot tartani, vagy társadalmi felelősségvállalást, őket nagyon megszeretgetjük, tehát ők jönnek és szakipari munkát is tudnak elvégezni. Ott nagyon fontos, hogy mi nagyon precízen tudjuk jól előkészíteni, tehát legyen oda készítve a csavar, a festék, a faanyag, stb. És ők nagyon szeretik azt, hogyha egy olyan projektet hajtanak végre egy nap alatt, ami mellé oda lehet állni és lefotózni. Tehát az nem egy sikerélmény, hogyha van, mint tudom, egy hosszú kerítés, és csak a cölöpök állnak. Tehát legyen rajta akkor a drót is, és akkor tegyünk oda egy táblát, hogy ezt ők csinálták. Vagy éppen most az egyik napközi otthonunknak szigeteltük a tetejét, akkor annyit vállalunk be, hogy éppen 30 ember, mit tudom én, 600 négyzetméter le tud szigetelni, de hozzájuk mondjuk hozunk egy irányító ács csapatvezetőt is, aki irányítja a munkát, hogy hatékony legyen, és ez óriási siker, hiszen nekik elmondjuk, hogy mi ezzel mondjuk 300.000 forintos spórolunk a gázszámlán, hogy leszigeteltük az épület tetejét. Tehát itt nagyon fontos, hogy ők konkrétan is meg tudják fogalmazni azt, hogy a mai nap ezt tettük, és ez sikerült, és ezzel a konkrét dologgal segítettünk. Azt nem részesítjük előnybe, hogy most éppen levelet sepregessünk, azt mi is tudunk csinálni, vagy mosogatni. Ez nagyon fontos, hogy olyan konkrét értéket tudjanak teremteni a cégek, amivel azonosulni tudnak.
Iskolai közösségi szolgálatosokat fogadtok?
Határozottan igen. Vannak nagyon jó kapcsolataink iskolánkkal, és vannak inkább úgy mondanám, hogy még kezdetlegesebb kapcsolatok. Itt mindig a pedagógustól függ. Tehát, hogyha van olyan pedagógus, aki ezt fontosnak tartja, és akkor megállapodunk abban, hogy milyen programot lehet véghez vinni, akkor az nagyon sikeres. Ha van olyan pedagógus, aki azt mondja, hogy menjetek és próbáljátok szerezni egy aláírást, az, ami nem nagyon kötünk partnerséget. Sajnos ilyen is van, hál' Istennek egyre kevesebb. Nálunk nagyon kreatív az önkéntes munka, például akkor most ez a felhívásnak a jele, nem sokára lesz egy nagy foci bajnokságunk, tehát van egy grundunk, ahol focizni fogunk a fogyatékos fiatalokkal, és hívunk más csapatokat is, munkahelyi csapatokat is, meg iskolai csapatokat is, de hogyha van egy olyan közösség, akiknek 50 órás szolgálatot kell teljesíteni, és mondjuk szeretnek focizni, és eljönnek, és akkor közösen edzenek a mi fogyatékos fiatalainkkal, az nekünk az egy óriási segítség. Az, hogy a tudást idehozzák, és van egy folyamatos heti szintű megmérettetés, ez például egy tökéletes 50 órás program lehet. De ugyanúgy lehet, hogy arra is volt példa, hogy valakik mondjuk egy olyan ágazatban tanulnak, ahol a gasztró tevékenység jelen van, akkor eljönnek és segítenek a sajtgyártásba, és akkor közben megtanulnak sajtot készíteni, és együtt dolgoznak a fogyatékosokkal. Vannak olyanok is, akik mondjuk valamilyen szociális tevékenység vagy szakma irányába szeretnének elmozdulni, akkor ők az intézményekben vannak. De olyanok is vannak, akik biciklizni szeretnek, van egy parabike klubunk, egy háromkerekű tandem. Elől ül egy mozgáskorlátozott vagy egy látássérült kis védencünk, és hátulról lehet irányítani az első kereket, és együtt bicikliznek a Martinkertvárosba, és megvan az a mintha érzés, aki elől ül, hogy mintha én vezetném a biciklit, közben óriási vidám csapat, 7-8 biciklivel kerekeznek egy órán keresztül. Tehát ez a bármi lehet kategória. Nagyon kreatívak a gyerekek. Tehát találkoztunk például tavaly olyan egy kislánycsapattal, akik beültek a kézműves műhelybe, és együtt készítettek adventi koszorút például, és az is nagyon-nagyon jól sikerült, hiszen utána ezeket a termékeket mi a piacon értékesítjük.
Térjünk még vissza egy kicsit erre a foci kupára. Mikor lesz és hogyan lehet jelentkezni?
A következő nagy megméretetésünk ez szeptember 29-én lesz, 6 csapat fog mérkőzni, és ez azért is tét számunkra, mert mi MLS tagok lettünk, ez a Baráthegyi Sportklub ennek az egyesülete. Úgy tudom, hogy ilyen autista foci csapat nem nagyon van Magyarországon, és az MLS-nél is van egy új nemzetközi trendnek az adaptációja, ez a Grundfos foci, ami azt jelenti, hogy a libalegelő széle típusú grundokon a bárki focizhat, és olyan foci csapatokra kell gondolni, ami idős otthonból, hallék talanszállóból, verbúválódó foci csapatok, vagy a fogyatékos embereknek a focia, és számunkra is ez az élmény focizás, hiszen a foci mindenki szereti rúgni a bőrt, de akkor ezt tegyük bizonyos keretek közé, és reméljük, hogy ennek előbb-utóbb kupája lesz, és mi is ennek otthont fogunk tudni majd adni. Szóval erre a rangadóra érkeznek neves focisták is, érkezik az MLS Grundfos igazgatósága, és elkezdünk közösen gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt a mozgalmat szélesebb körbe terjeszteni. Mert azt gondoljuk, hogy maga az élsport az egy fantasztikus dolog, de mindenki szeretne részese lenni. És pont ezt az érzést szeretnénk közvetíteni, hogy jöjjenek és focizanak velünk együtt, és mi meg adjuk meg ennek a lehetőségét. Nagyon fontos, hogy a focipályánk az egy 40x20 méteres, hivatalosan standard méretű grund, tehát egy ilyen kispályás játékot lehet ott játszani, heten vannak egy csapatban, most vannak olyan csapatok is, akik egy kicsit súlyos abban érintettek, úgyhogy 2x4 óra lesz, az erősebb csapatoknál pedig 2x5 óra lesz, természetesen hivatalos bíró lesz ezen, és utána pedig lesz egy nagy jambori, tehát mindenképpen megünnepeljük magát a részvételt. Hát a kupát is oda fogjuk majd adni, de nem a kupa az igazi cél, hanem az, hogy egy jó hangulatú mérkőzés sorozat legyen a hétfői napon.
Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk. A folytatásban beszéljünk arról, hogy a közösségi médiában kértetek segítséget az elmúlt hetekben. Az egyik épületetek megsüllyedt, és hamarosan meg is oldódik ez a probléma, ugye? Tehát láthattunk egy kisebb csodát újra.
Először is mindenkinek köszönöm, aki gondolt ránk, és köszönöm a sajtómunkatársainak is, hogy ezt megosztották nagyon sokféle felületen. Gyakorlatilag egy nap alatt összegyűlt az a 4 millió, és most már több mint 4 millió forint, amit elkezdtünk a közösségi adománykampányban gyűjteni. Arról van szó, hogy az egyik épületünk, ami több mint 10 éve épült, és a domboldalnak építettük neki, eleve az egész majorság a domboldalnak épült, de ez úgy lett tervezve a kétszintes épület, hogy alul van a sajtüzem, és felül pedig ugyanúgy akadálymentesen megközelíthető, tehát terepszintről a kézműves műhely. Az alsó szinten és a felső szinten is 10-10 kollega dolgozik, alul megváltoztatunk a képességi fogyatékos kollégák, felül pedig értelmi fogyatékos autista kollégák dolgoznak a kézműves műhelyben, tehát 20 ember munkahelyről van szó. És a domboldalról lejövő esővíz az részben el lett vezetve, de valójában ott, ahol ki lett szedve a föld és a gödör fel lett töltve, az esővíz csatornát a rátapadt agyag a szárazságba széthúzta, és 2 év alatt aláfolyt rengeteg esővíz, és kimosta az épület alól a talajt. Tehát gyakorlatilag az időjárás, ez a szélsőséges időjárás, amikor nagyon szárazság van, akkor széthúzza a földben lévő csöveket, hiszen agyagos a terület, és akkor az agyag kezd száradni, és repedezik, és akkor a cső az sajnos szétjön, és a hirtelen sok esővíz az pedig utat talál magának a repedésekbe, és az épület olyan szinten elkezdett hirtelen süllyedni, hogy most már 2 centis repedések is vannak, átvilágít a napocska, és hát nagyon megijedtünk, és kihívtunk statikust, építés szakembereket, és mondták, hogy azonnal kezdjünk el ezzel valamit csinálni, tehát a jövő tavaszt nem tudjuk megvárni, mert már a fenti részen, ahol úgymond a tetővász szerkezete is látszik, ott már ugyanúgy repedések látszanak, mert azon a helyen, ami kőkeményen a földbe van építve, ott is elkezdett repedezni az épület, és elcsúszni a lejtő irányába. Úgyhogy egy 4 millió forintos költségvetéssel kezdtünk így ennek neki. 20 centinként 4 méteres vascsöveket vertek le a földbe, és abba magas nyomással egy ilyen hígbetonszerű anyagot fecskendeztek be, ami egy 3 hét alatt elkezd dagadni a földbe, és nem csak az, hogy kitölti a talajt, hanem elkezdi talán visszanyomni az épületet. Azt mondták a szakemberek, ez azért ne nagyon ringassuk magunkat államba, hanem a következő lépés az, hogy akkor most már egy felszíni látható esővízelvezető rendszert építünk ki, ami talán jobban kezelhető, és látjuk, hogyha netán baj van. Valamint most jön a szó szerinti ráncfelvarrás, ehhez még éppen kivitelezőt keresünk, hogy a megrepett épület részeket a repedések mellett összefircelik valamilyen spirálos vassal, tehát gyakorlatilag az, ami elvált egymástól, hogy egyik húzza a másikat, és hogy nem mozduljon el a ketté szakadt épület. Tehát mindenképpen ezt nekünk az október végéig lévő időszakban meg kell valósítani, úgyhogy dolgozunk rajta, jelen pillanatban 6,5 millió forintunk van, úgy néz ki, hogy szűkösen, de elegendő lesz, de ha valaki akár önkéntes munkával, akár további felajánlással szeretne ebben részt venni, akkor nagyon szívesen, sok szeretettel várjuk, mi azon vagyunk, hogy a 20 embernek a munkahelyét mindenképpen hosszú távon tudjuk megtartani.
A sajt készítés egy időre le kell, hogy álljon?
Gyakorlatilag kicsit összebútoroztunk a központi helységben, meg az épületnek azban a részében, ahol nincs repedés. Addig, amíg az injektálás megtörtént, az 2 napos munka volt, de előtte utána nagy takarítás, meg por, meg teljes fertőtlenítés, tehát 1 hétre leállt maga az üzem. A fenti részen, ahol a súlyosabb érintett fogyatékos fiatalok vannak, ők egyelőre átköltöztek egy másik épület részbe, addig így a munkálatok zajlanak, de én remélem azt, hogy november 1-től a rend úgymond helyreáll, és visszatérünk a normális kerékvágásba.
Ezen a beruházáson túl milyen aktualitások vannak a Baráthegyi Majomságban, például mik a munkák most?
Jelen pillanatban éppen a Tyúk udvar felújítása történik, ugyanis nemrég nyitottunk egy új kis üzemet, még nem léptünk teljesen piacra, mert megkaptuk az engedélyt, de megy a tesztüzem. Az egyik kis épület részünkben, amit a város másik végében van, a Martin kertvárosban, egy tésztagyártó kis üzemet hoztunk létre, amit a saját tojásra alapozunk. Ez a hagyományos 8 tojásos száraz tészta, de mivel mi naponta olyan 350 adag ebédet főzünk, mi olyan 2-300 kiló tésztát vásárolunk a nagykertből, hát akkor csináljunk ebből saját munkahelyet, tehát most 8 fogyatékos személynek a munkahelye lesz ebből, hogy elsősorban saját magunknak gyártunk tésztát, már az elmúlt héten a saját tarhonyát is ettük, 7-8 féle tésztához van most úgymond alkatrészünk, a tésztagyártó gépben, meg szárítógép is készül, de már van megkeresésünk egy neves étteremtől, hogy nekik hogyan tudunk egy speciális tésztát bérgyártásba dolgozni, különleges liszttel. És nagyon fontos az, hogy a tyúkol az biztonságos legyen, mert a nyára én azért meglátogatott minket a róka meg a menyét, és ettől a látogatástól egyáltalán nem voltunk boldogak. Úgyhogy átássák alul a kerítést, úgyhogy most körbeástuk a nagy baromfiodvalt, ez egy 30x30 méteres terület, tehát nem kicsi, úgyhogy betonozunk, dróthálót beengedjük 40 cm mélyre a földbe, villanypásztor lesz körbe, és akkor ezzel együtt felújult a tyúkház is, tehát a megmaradt tyúkokat átköltöztettük egy biztonságosabb helyre, de mindenképpen ahol egy nagy kifutó van, hiszen mi arra vagyunk büszkék, hogy nekünk ez a boldogan kapirgáló tyúkok tojása kerül a tésztába, ami azt gondolom mindenképpen egy hozzáadott érték, nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem azt gondolom, hogy az egészséges élelmiszer az nagyon fontos, hogy mi mindenképpen ebben gondolkodunk.
Hány tyúk él a borethegyi majorságban, és hány más fajta állat?
Hát mi 50 tyúkra vagyunk berendezkedve, ezt lehet, hogy egy picit olyan 60-70 irányába próbáljuk majd felemelni, de maga tojó lesz az 50 tyúk, és akkor folyamatosan frissül az állomány, tehát így lesz mindig az, hogy mindig lesz egy ilyen 2-3 hónap múlva egy ilyen új belépő, és akkor az idősebb tyúkokkal azokból szerintem fantasztikus leves is készül, tehát mi mint egy gazdaság gondolkodunk, de emellett hát vannak a kecskéink, nemrég érkezett egy 22 fős új kecskeállomány a Hajdúságból, ott sajnos egy ilyen törzsállományt felszámoltak, az idős gazda nem tudta kinek továbbadni a tudását és az állományát, és akkor ez így hozzánk került. Jelen pillanatban több mint 50 kecskét fejünk, emellett hát van a skótfelföldi marhánk, vannak alpakáink, érkezett nemrég egy új alpaka is hozzánk, egyelőre még 250, ha jól emlékszem a neve, ez van az útlevelében rajta, meg a csipjén, úgyhogy valamikor meg fogunk majd a karantén lejártával egy névválasztó valamilyen szavazást is tartani. Hát természetesen van még nem malac, meg ló, meg szamár, és például most már készülünk az élő Betlehemre, hogy a szamarat betanítani ismét arra, hogy Máriát cipelje a hátán, meg egy kis kordit is tudjon húzni. Az alpakák a teveféle, akik majd kísérik a napkeleti bölcseket, tehát mindenképpen ez egy felhívás arra, hogy nálunk ezt meg lehet élni. Mindenki lehet József, Mária, angyal, napkeleti bölcs, ott a Heródesnek a Diósgyőri várma kettünk, tehát egy abszolút bibliai történetet végig lehet majd játszani, és ehhez természetesen a korabeli ruháink is megvannak. Tehát mindenképpen mindig mi egy fél évvel erővel próbálunk gondolkodni, úgyhogy van teendőnk bőven. We'll be right back.
sajtversenyt rendeztek. Erről mesélj.
Hát ez így már harmadik alkalommal. A fantasztikus partnerünk a Magyar Sajtkészítők Egyesülete, akik nemzetközileg elismert sajtbirákat biztosítanak, valamint a finanszírozó az Agrárminisztérium. A harmadik országos amatőr sajtversenynek az üzenete az, hogy Magyarországon a sajtkultúra még nagyon alacsony. A statisztikák azt mutatják, hogy a vásárlók szerint Magyarország egy trapista nagyhatalom, tehát a 99% a vásárolt sajtoknak a trapista, és ez külföldről jön be. Tehát nekünk nem a szomszédos sajtkészítővel kell versenyezni, hanem a külföldi importtal. De ehhez az kell, hogy az emberek megismerjék a helyi sajtokat, egyre több sajtkészítő legyen, hiszen vannak azért nagy múltú dolgaink Magyarországon, tehát a magyar gyógynövényes legelő az híres, az átmegy a tejbe, és így fantasztikus ízvilágot tud a sajtoknak biztosítani, de hát sajnos, hogyha megnézzük, azért vannak parlagon lévő földek, nincsenek állatok, akkor nincsen sajtkészítése, hogyha nincsen tej, és ezt szeretnénk ösztönözni. És az első két sajtversenyen is az volt a tapasztalat, hogy olyan jelentkezők jöttek az egész országból, tehát a legutóbb jött két fiatal anyuka, két egy-egy éves korolati csecsemővel az ölükben, hogy megörökölték nagymamától a házikot, és örököltek két tehenet is. Hát akkor már nem akarják adni a tehenet, akkor most már van tej, ez nagyon jó a gyereknek, de akkor fölöslegből csináljunk már sajtot. De jó ez a sajt? Ki az, aki meg tudja mondani? És maga a sajtversenynél mindenki saját magával van versenyben. Van egy 100 pontos nemzetközi minősítési pontrendszer, és mindenki megkapja azt, hogy ő hol tart. És a 95 fölötti pontnál már aranyérmet tudsz kapni, és ezek a fiatal anyukák, amikor megkapták, hogy ők kiváló sajtot, tehát arany és bronz minősítést kaptak. Érdemes ezen az úton menni, mert akkor ezzel már be lehet egy étterembe szállítani, nem csak a piacon megjelenni, és hogy ez egy minőség, jól gondolkodnak, csak így tovább. Tehát maga ez a kultúrának a terjesztése az onnan kezdődik, hogy legyen mit terjeszteni, tehát legyenek jó sajtkészítők Magyarországon, és ha egy kicsit erősödik a verseny, akkor egyre több jó sajt is lesz. Megkérdezték tőlünk, hogy ez nekünk nem-e konkurencia, és azt gondoljuk, hogy nekünk azért jó a konkurencia, mert akkor mi is rá vagyunk arra kényszerítve, hogy jobb termékeket tudjunk fejleszteni, és nem pedig azt mondjuk, hogy na hát mi ilyen sajtkészítő vagyunk, és köszönjük szépen, jól vagyunk. Hogyha nálunk is folyamatos a fejlesztés, tehát például már mi is elkezdtünk gondolkozni, például laktózmentes kecsketejből készült sajtba, ilyen se nagyon van a piacon, ezt is csak külföldről hozzák be. Most éppen saját standal voltunk az Omékon, a legnagyobb élelmiszeripari vásáron, a Hungexpo Budapesten, és azon kívül, hogy nagyon jó volt, hogy a termékeinket értékesítettük, akkor megnéztük, hogy milyen a konkurencia felhozatal, és például mi is vettünk egy terméket, amit úgy árultak, hogy sajtkompót, ez valójában egy sajt, ami egy olajban van fűszerekkel, és eszünkbe jutott, hát néhány évvel ezelőtt mi is csináltunk, de hát most, hogy több kecskénk van és több tejünk lesz, akkor lehet, hogy megint fogunk ilyet csinálni, de az, amit például a karácsonyi vásárba fogunk piacra dobni, az érlelt sajt, amit már néhány hónapja érlelődik, és fél évig forgatják, kenegetik a hűtőben, és olyan érlelt sajtunk van, ami egy-egy gurigában 100 liter tej van oda összetöményedve, és ezzel szeretnénk mi is megjelenni a piacon. Tehát minket is ösztönöz az, hogy másokkal beszélünk, tanulunk egymástól, és egy újfajta kultúrát fogunk bemutatni, de ha egyszer csak megnézzük mondjuk a francia óriási sajt nagyhatalmat, ott például egy idős otthonban vagy iskolában az a mindennapi étkezés része, hogy sajtot esznek. Tehát az behozza azt a fajta, és nem csak a sajtkultúra, ennek az egészségtudatosságát, ami ezt segít az emésztésben, beviszi azt a fehérjét, hogy kevesebb gyógyszer kell. Tehát ez mindenképpen egy egészségtudatos étkezés irányába mozdul el, vagy ha megnézzük Dániát, az egy óriási sajtnagyhatalom, mi egyébként biominősítésű tejoltó tejkultúrát onnan importálunk, hogy az a megfelelő minőségű sajt legyen belőle, de ott is az van, hogy nem csak az, hogy sokféle sajt van, hanem az a hétköznapi életnek a része, és egy-egy ünnepi étkezés azzal kezdődik, hogy egy sajtféleség azért ott van az asztalon, és kicsiben megjelenik már Magyarországon is. Hál' Istennek a borászati kultúra és a borfelhozatal az nagyon jó már Magyarországon, és egyre több borkóstoló van. Tehát a bor és a sajt az együtt jár. És nem tudunk annyi sajtot, meg annyiféle sajtot letenni az asztalra, ahányféle borunk van. Pedig minden borhoz egy különleges saját maga ízvilágára épített sajtot kellene hozzátenni. Hát van még a jövőben teendőnk bőven.
Műsoridőnk végéhez értünk, mondjunk elérhetőségeket, például azt is, hogy ilyen sajtos, kecske sajtos hol juthatnak hozzá hallgatóink is.
A Buzatéri piacon Miskolcon ott vagyunk a tejsoron, egy kis üzlettel, tehát ott lehet a sajtokból mindenféle terméket, meg tejterméket is venni, tehát nem csak sajtokat, hanem joghurtot is, meg zsendicét például, vagy ha feljönnek a Baráthegyi Majorságba, ott is nyitottunk egy kis üzletet, az üzem mellett ott is lehet vásárolni. A vásárokon mi rendszeresen megjelenünk, például a termelői vásárokon, meg szoktak minket hívni nagyobb rendezvényekre, ahol ugyanúgy ott vagyunk, vagy október 6-ától a plázába is viszünk egy kis hűtőt a sajtokkal. Emellett nagyon fontos az, hogyha valaki eljön hozzánk a panziónkba szállásfoglalással, akkor ott a reggelinél is megjelenünk a sajtokkal, vagy van olyan lilafüredi, óriási, fantasztikus étterem, meg szálloda, ahol már rajta vagyunk már az étlapon, tehát azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy a helyi szinten a lokalitás az hogyan tud erősödni egy terméken keresztül, meg az, hogy itten a kecsketartástól kezdve egészen a feldolgozásig ez fogyatékos embereknek a munkahelyének a támogatását jelenti, hogyha valaki ezeket a társadalomtudatos termékeket fogja megvásárolni. Az elérhetőségünk a www.simbiosis.net, meg a www.barathegy.com, valamint rajta vagyunk a Facebookon, meg mindenféle közösségi média tartalmakon, ami talán a fiataloknak akár a YouTube, a TikTok, a LinkedIn profilokat is meg lehet tekinteni.
Jakubinyi László, köszönöm a beszélgetést.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt